kellemes ünnepnapot kívánok, üdvözli Önöket a szerkesztőriporter Melay Erzsébet. A Zarándoklat a Vatikánba című műsorunkban olyan embert mutatok be, aki lokálpatrióta, de élete az utazás. A különlegesség benne az, hogy a legnagyobb távolságokat is kerékpáron teszi meg. Hallgassák szeretettel a kürti Kovács Tamást, a hangmester Kovács János.
Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem,
tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem ölsz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kiterítve a térkép az asztalon, tekerek rajta, ezt már jól tudom. Elrepülök, ameddig lehet, völgyeken dombokról. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem,
tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Áttekerek az íres városon, közben a kereket hallgatom. Kilő egy kavicsot oldalra, és az koppan egy jászfaló. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem,
tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem ölsz engem bárhová, ahová csak képzelem.
Amikor tekerem, azt hiszem szeretem, ettől majd megizzad, mint aki tenyerem. Bármikor ráülök, onnantól szédülök, tekerve kerülök, mert nekem ez jó. Túl de a Balaton, nem a francia badacsút, de te érők félig már Adria. Mámorban tekerek, jó sokat nevetek, elsütik, behúzva repülök. Én aztán nagy, aki leszállok, járom a világon, belükön utálva. Én mindent imádok, tekerjük gyereket, csináljuk gyereket, nekem a tekerem szemben.
Biciklim, kedvenc mindenem szerelem, kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem szerelem,
tekerem, szerelem, tekerem.
Kedvenc mindenem elvisz engem bárhová.
Talán azzal kezdeném, hogy ön főállású kalandor vagy utazó. Mondhatjuk így, hogy főállású utazó?
Hát nem tudom, mindig is nagy vágyam volt az e fajta életstílus, de hát még elég gyerekcipőbe járok ilyen téren, mert talán 2009 volt az az első ilyen törés, amikor bennem nemhogy megfogalmazódott, hogy én szeretnék így élni, hanem amikor elkezdtem ezért tenni, és elkezdtem dolgozni azon, hogy megvalósítsam az álmaimat.
Gyerekkorában gondolom, hogy elég sok kalandregényt olvasott, hát aztán ugye a televízió meg az internet hozta magával a különböző dolgokat. Tehát nem hirtelen jött az ötlet, hogy milyen jó lenne utazni.
Nem, hát mindig is vágytam a nagyvilágba. Aztán ugye én mindig is kerékpároztam, tehát középiskolába, egyetemre kerékpárral jártam, de közlekedésre használtam a kerékpárt. De én szerettem volna utazásra használni. És hát emiatt elkezdtem hasonló szakirodalmat keresni, úgymond. Nézegettem az internetet, találtam blogokat, utazók írtak magukról utazásaik alatt közben, hogy merre jártak, tehát gondolatban már én is utazni kezdtem, és hát az álmodozást tettek, követték.
Beszéljünk pontosabban, azt mondta, hogy az iskolába is kerékpárral járt. Honnan, hová?
Kürtről Ogyalára jártam a középiskolába, de hát ott még kollégista voltam, tehát ez azt jelentette, hogy vasárnap este letekertem, pénteken meg aztán haza. Tehát Kürtről Gyalláz 21 néhány kilométer. Hát az elején még ugye ezt úgy csináltam, hogy közben-közben megpihentem. Aztán jött az, hogy lebírtam tekerni 20-30 kilométert egyszerre. Esztergomba az egyetemre már gyakrabban jártam, és volt úgy, hogy egy nap oda-vissza az már 60 kilométer, de ezt még mindig keveseltem. Akkor legyen mondjuk egy Balaton kerülő túra, hát hogy otthonról letekertünk Balatonra, odafelé még két nap alatt, ez a 200 kilométert ketté vettük, de én kitaláltam, hogy mi lenne, ha egyben megcsinálnám hazafelé. 212 kilométert egy nap alatt letekertem, hogy rájöttem, hogy erre is képes vagyok, hogy a távolság nem gond, most már csak az időben kell tapasztalatot szerezni. És hát az már csak a véletlen mi, vagy nem is tudom, hogy az első komolyabb túrám pont egy 3 hónapos, tehát egy negyedéves túra volt. Sőt, igazából 4 hónap, mert volt egy kis ráadás.
Menjünk vissza oda, hogy Kürtről Esztergomba járt. Milyen egyetemre?
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karára jártam, andragógia szakra, tehát művelődés szervezés, és tulajdonképpen ott ismerkedtem meg mélyebben Majer Istvánnal, mert hát István bácsi Kürtön tevékenykedett sok éven keresztül, az 1800-as években, 1800-as évek végén, és egyik vizsga alkalmával, amikor a tanárnő megkérdezte, hogy hát honnan is vagyok, mondtam, hogy Kürtről. Ó, hát akkor ő ismer egy híres, neves kürti fiatalembert, tudom-e, hogy kire gondol? Hát én kapásban mondtam, hogy Majer István, mert a cserkész csapatunk névadója. És ugye van egy kisebb István bácsi kultusz Kürtön, a főtér az ő nevét viseli, és hát kérdezte, hogy mit tudok róla, elmondtam, hogy mit tudok róla, hogy Kürtön több évig tevékenykedett, nagyon szerették a helyiek, sok újdonságát, akkorikor újdonságát mutatta be a helyieknek, sőt, neki köszönhetjük, hogy ilyen híres borvidék lett Kürt, mert ő fedezte fel, hogy Kürt jó bortermelő vidék. Ezeket így elmondtam róla, és akkor ő pedig mondta, hogy hát azért ennél sokkal több a tanítóképzésnek az atya, meg rengeteg óvodát létesített, és hát maga a magyarság nagyon sok mindent köszönhet neki. Akkor én elhatároztam, hogy ezt valami úton, módon legalább a cserkész testvéreimnek átadom, hogy otthon a kürtieknek.
Hát igen, át is adta, és tovább gondolta az egészet. Még maradjunk Kürtön. Észrevettem, hogy tulajdonképpen nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani az emberekkel. És az nagyon fontos ahhoz, hogy valaki utazó lehessen. Másrészt viszont az is nagyon fontos, hogy az embernek higgyenek. Tehát, hogyha valamit elképzel, vagy kitalál, akkor szerezzen hozzá támogatókat. És a kürtiek ezek szerint önben hittek.
Ugye az egyetem alatt nagyon jó kapcsolatokat építettem ki, és tehát ha én a szerettem volna, én kimehettem volna dolgozni külföldre. Az, hogy nem beszélek olyan jól angolul, azt mondjuk csak zárójelbe, tehát igazából az is egy kis része volt, ami miatt nem mentem ki, de tényleg az a lokálpatriotizmus, hogy én Kürtön szeretnék tevékenykedni, a kürtieknek segíteni, a helyi fiataloknak. Ez bennem volt, a szakdolgozatomot is ebből írtam. Nyilván emiatt volt ilyen könnyű magam mellé állítani sok-sok segítőkezet.
Igen, mivel elkezdett gondolkozni egy nagyobb túrán, a kürtieket is szerette volna belevenni, meg a múltat is, meg Majer Istvánt, akit ugye nem plébános úrnak emlegetnek, hanem István bácsiként, gondolt egy nagyot, és kitalálta ezt a Majer István emléktúrát.
Hát visszatérnek arra, hogy kerestem szakirodalmat a kerékpáros túrázásról, és akkor kezembe került egy szintén kürti származású fiatalember, Buna Zoltán könyve, a Vámbéri expedícióról. Egy fantasztikus könyv, egy úti beszámoló, és akkor összeállt bennem a kép. Hát ha Zolinak lehetett egy vámbérje, akkor nekem lehetne egy Majer Istvánom. És ugyebár kötni tudom mihez, mert hát Rómába szerettem volna eltekerni, István bácsi legmagasabb rangja pápai prelátus volt, tehát valószínűsíthető, hogy járt Rómába, ezért meg volt a római útvonal. Párizsba azért tekertem el, mert hát neves rézmetsző és grafikus is volt, és több ízben járt Párizsba világkiállításon. Tehát így már tudtam mihez kötni a túráimat, és hát tényleg nem csak találtam egy nevet, hogy találjak támogatókat, hanem tényleg valóban szeretném István bácsi nevét újra a köztudatba hozni.
És ezt hol adta elő? Tehát azt, hogy ezt kigondolta és szeretné megvalósítani.
Hát az első lépés az volt, hogy készítettem egy honlapot, azon írtam álmaimról, vágyaimról, közben pedig kutattam István bácsi után, és tartottam kürtön előadást az iskolába István bácsiról, és hát már jeleztem, hogy készülök egy ilyen túrára. Azért is választottam ezt a fajta reklámot István bácsinak, mert úgy gondolom, hogy a fiatalok szeretik, ha egy kicsit extrém, vagy egy kicsit más. Tehát nem egy szárazon István bácsi életútját adom elő az iskolába, hanem például tudom mihez kötni élményekhez. Mindamellett mesélek arról, hogy az álmok arra vannak, hogy megvalósítsuk őket, hogy milyen fontos a nyelvtanulás, hogy jót tett helyébe, jót vár. Tehát ezeket mind útam során én tapasztaltam.
Igen, hát a cserkészeknek ezeket így kell előadni, jó példával kell elöljárni.
Igen. És többféle előadást, úgy értem, tartottam az iskolába is előadást fiataloknak és időseknek is. Hát nyilván máshogy kell szólni az emberekhez, de hát hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, jó pár előadás után már kicsit úgy érzem, hogy van némi rutin. Sokkal gördülékenyebbek az élménybeszámolók, rengeteg visszajelzést kaptam, és itt tudom mindig módosítani, egyre jobbá tenni ezt az egészet. Szép képi világok, sok videót, igyekszek egy kicsit talán vicces is venni az egészet. Ez a lényeg az, hogy nem egy száraz úti beszámoló, nem egy száraz életút István bácsiról, hanem egy ilyen
kalandokkal tarkított.
Igen, és hát igyekszek mindig lekötni a fiatalok figyelmét.
Ott tartunk, hogy ezt az elképzelését föltette az internetre, de hogy az elképzeléshez egy kis anyagi támogatás is kell, mert gondolom, hogy anyagilag ezt nem tudta volna egyedül finanszírozni.
Hát igen, csináltam egy előzetes költségvetést, és hát arra jutottam, hogy kénytelen vagyok támogatókat keresni. Hál' Istennek ugye volt egy évem rá, mert az első túrát 2010-re terveztem, de kaptam egy remek állásajánlatot, amivel éltem, viszont hát az utazási vágy annyira élt bennem, hogy felmondtam. De ez alatt az egy év alatt nekem volt időm egy remek úti tervet készíteni. Az egy hónapos útból egy 3 hónapos alakult ki. Rengeteg céget, szervezetet, embert megkerestem, és hál' Istennek elég sokan mellém álltak. Támogattak felszereléssel vagy árengedménnyel, tehát nélkülük nem lett volna ilyen sikeres ez a túra. Ugye a kerékpárom az már eléggé lestrapált volt, kellett egy újat szerezni, nem beszélve a túratáskákról.
Ha már itt tartunk, beszéljünk az új kerékpárról. Bizonyára azt is meg kellett nézni, hogy mennyibe kerül, mit bír. Hát elsősorban ki kellett találni, hogy erre az útra milyen kerékpár való.
Meg is kerestem több kerékpáros céget, és hál' Istennek találtam olyat, aki ingyen támogatásként alám rakott egy remek túrakerékpárt. Tehát ez hatalmas nagy segítség volt.
Tesztelte is akkor?
Hát előtte nem sokat volt időm tesztelni, tehát egy középkategóriás kerékpárt kaptam, de egy kicsit át voltak alakítva az én igényeimnek, sokkal erősebb kereket fűztek, sokkal jobb gumit kaptam, ilyen defektmentes külsőt, tehát mind azért, hogy ilyenekre, tehát technikai problémám ne legyen. A másik nagy falat az ugye a kerékpáros táska volt. Akik túráznak kerékpárral, hosszabb túrákat illetően tudják, hogy az esőt az nem lehet elkerülni, az jön, és ugye azelőtt mindent zacskóztam. Mondjuk jó volt, mert külön színű zacskóba tettem a holmiaimat, és akkor meg tudtam különböztetni, de hát egy 100% vízálló kerékpáros táskát sikerült megvásárolni nagyon baráti áron, amit azóta is imádok, és tényleg elnyűhetetlen, és rengeteg minden elfér bele. Általában a kerékpárosok grammániások, de hát valahogy ez bennem nem alakult ki, és mindig rengeteg dolgot viszek magammal. De hát erre kell a hely, ami adott. Egy túrám alkalmával, azt hiszem a Tatai tó körül voltam épp, és egy kislány jött szembe, akkor épp toltam a biciklit, és hogy anya, nézd, ez a bácsi olyan, mint egy csiga. Lassan megyek, vagy miért mondja ezt? Ne, hát viszi a házát.
Szép dicséret volt.
És hát a harmadik rész, az pedig a sátor, és hát az esti túra felszerelés, azt kellett még megszereznem. Hál' Istennek ez is sikerült, úgyhogy készen voltam a túrára.
Hogyan készítette el az úti tervet? Minek a segítségével? Teljesen egyedül készült?
Olvastam úti beszámolókat, nézegettem, hogy merre érdemes mennem, mit érdemes megnézni, de igazából én úgy gondoltam, megcsináltam természetesen egy napi leosztás, hogy mégis mennyit kell tekernem, hogy István bácsi születésnapjára hazaérjek. De én úgy gondoltam, hogy majd hagyom magam a helyiek által vezetni, és több ilyen izgalmas és érdekes helyre jutottam el, például Altötlingbe, egy nagyon régi kastélyt. Találkoztam ott egy nénivel az utcán, és mondta, hogy hát menjek erre, mert ottan azt érdemes megnézni mindenképp. És hát ugyanígy Olaszországban is. Toszkán a szívem csücske, ott mondjuk volt nálam egy útikönyv, magyar nyelvű, és hát tudtam olvasni, hogy Prato, Pitigliano, meg hogy milyen városokba érdemes elmenni. Meg is tudtam nézni, hogy most milyen emlékműnél állok, vagy milyen épületet nézek, történetét.
Én úgy tudom, hogyha valaki utazik, rengeteg konzervet visz magával.
Mivel Olaszországban jártam, alapvető élelmiszer a tészta volt, de tehát mindig van egy ilyen kis napi rutin, ez általában minden országban, vagy minden területen kicsit felborul, vagy megváltozik, mert mikor elindultam, ugye úgy volt, hogy reggel ettem bőséges hideg ételt, tényleg pástétomok, meg ilyen nem romlandók, mert hát hűtő nem volt nálam, és aztán délben még mindig hideg ebédet, és aztán este főztem, este sátorbontás, és akkor főzőcskéztem. Hát Olaszországban az teljesen felborult, mivel olyan meleg volt, napközben 30-40, akár 50 fok is. Nagyon korán reggel 6-7-kor elindultam, tekertem 11-ig, és akkor 11-től délután 4-ig siesta. És olyankor főztem, mostam, mosogattam, és aztán délután 4-kor újra el tudtam indulni, és tekertem nagyon sokáig, 9-ig, 10-ig is akár, mert ugye sokáig fönt van a nap, nincs mi mögé elbújjon.
Beszéljünk arról, hogy mikor indult, milyen dátummal.
2011. május 14-én indultam otthonról, Kütről letekertem Esztergomba többet magammal, elkísértek cserkésztestvérek, barátok, ismerősök, sőt voltak ismeretlenek is, ugye a blogom által csatlakoztak. Esztergomon Majer István eltemetve, elhelyeztem egy szalagot a sírjánál, és aztán utána elindultam nyugatra, ugye. Sokan kérdezték is, miért keletre mész, hogyha te Rómába mész. Úgyhogy István bácsinál kellett egy megállót tenni, István bácsi sírjánál, és aztán ahogy távolodtam otthonról, egyre kevesebben voltak mellettem, és hát 3 hónapból 2 hónapot egyedül utaztam.
Ausztrián keresztül ment Németországon, Svájcon.
Svájcban a Szent Gotthard hágon mentem át, onnan egyenest Milánó, és aztán ki a tengerpartra, majd vissza Firenze, Siena, megint ki a tengerpart, Róma. Tehát így aztán nem végig a parton mentem, a nyugati csizma szárán mentem, hanem belátogattam a hegyvidékre is, és megnéztem a városokat.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Az otthon ott volt, ahol bejártunk. Minden 100 000-szer már. S apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rátnézek néha némán, s az otthon visszanéz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk, ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szíves szalad, sok kis ér, sok szívet hajt, egy cseppnyi vér. Az éjben nincsen út és nincs kötésem, de miért mégsem tévedünk. Haza jár minden emlék, haza száll. Haza vág minden tezol, haza száll.
sok kis ér, sok szület hajt egy cseppi vér, s ha messze lennél, oh, elég lesz mindig négy liter, az áig elmész ennyivel. Éltünk itt el.
Én úgy tudom, úgy olvastam, és még rendőrtől is hallottam ilyesmit, hogy bizonyos helyeken tilos sátorozni. Ezt figyelembe vette ön?
Hát alapjában véve vadkempingről szólt ez az egész túra. Ez csak városokban nehéz megoldani. Ott viszont a couchsurfinget alkalmaztam, de erre majd visszatérek. Mindig elbújtam. Tehát Svájcban ott ráadásul tilos vadkempingezni, de hát aludtam hidak alatt, vagy szénásba. Mert gondoltam azt is, hogy bekéreckedek valakihez az udvarba, de hát nem volt rá szükség, mert mindig találtam olyan helyet. És hát én úgy gondoltam, ha most tényleg egy estejére ott felállítom a sátrat, meg általában elég későn állítottam fel, már sötét volt. Reggel pedig korán eltűntem onnan, és tényleg szemetet nem hagytam, nyomot nem hagytam magam után. Nem volt soha probléma ebből.
Nem vették észre soha? Nem mentek arra emberek, ahol éppen sátrat vert?
De volt nagyon sokszor, de köszöntek, jó éjszakát kívántak. Tehát így az emberek nem csináltak belőle problémát. Sőt, volt olyan, hogy elkapott az eső, valakinek a garázsába behúzózkodtunk, mert ilyen nyitott volt, és hát tényleg ez egy privát terület. És kijött a gazda, nem ez volt, hanem bement és hozott forró teát. Tehát nagyon jó tapasztalatok vannak ilyenből. És ugye említettem a couchsurfinget, ez egy ilyen internetes közösség, ahol szállást lehet keresni. Nagyon fejlődik ez. Városokban ezt alkalmaztam. Tehát napokkal előtte én írtam, kerestem embereket, akik ott laknak, hogy befogadnak-e. Általában sikerült, tehát nagyobb városoknál. És ezek nagyon jó találkozások. Majd napig szinte tartjuk majdnem mindegyikkel a kapcsolatot. Jó barátságok kötődnek így.
Hát igen, és aztán több olyan információt megtud, ami nincs benne az úti könyvekben.
Így van, hát egy adott nép, vagy adott ország kultúráját úgy ismeri meg legjobban az ember, hogyha az ottaniakkal kapcsolatba lép.
Végül is ez nagyon kockázatos volt. Vadkempingezéssel ment egészen Rómáig. Ez tényleg ilyen kalandor természetűeknek való.
Hát én azt szoktam mondani, hogy mindent meg lehet szokni. Én azért nem vagyok olyan, mint a húgom, hogy tényleg jéghideg vízbe is képes órákat lubickolni, de hát aztán kénytelen voltam megszokni én is. A folyókban, tavakban, patakokban fürdés.
A tisztálkodás így volt biztosítva?
Hát igen, hát napi szinten én minden este lefürödtem. Hogyha esetleg nem volt közelbe folyó, akkor fogtam, tehát már tudtam, hogy lassan szálláshelyet kell találnom, töltöttem 2,5 literes palackba vizet, az egyikből letusoltam, a másikból főztem.
Kevesen tudnak főzni.
Hát tudok főzni, nem tudok. Én azt szoktam mondani, hogy szeretek főzni, de hát azt hiszem tésztát megfőzni és ráönteni egy kis paradicsomot, vagy pesztót nagyon szeretem. Utazásaim során ismertem meg a pesztót, és hát azóta imádom. Pesztó, egy kis sajt, ugye szénhidrát kell, napi 100 kilométerhez ezért sok tésztát ettem.
Mindenütt feltalálta magát. Hány napra tervezte a római utat? Tehát úgy gondolom, hogy bent a fővárosban, Rómában hány napig akart maradni. Azt viszont nagyon elő kellett készíteni, mert Rómában nem lehet vadkempingezni.
Hát egy hetet terveztem Rómában lenni, 10 napot voltam Rómában, és ott is ezt a couchsurfinget szerettem volna kipróbálni, de ez Olaszországban nehezen működik. Ugye olaszok azok egy teljesen más nemzet, használják ők is ez a couchsurfinget, de ők inkább utaznak, és tehát ez úgy működik, hogy én írok neki egy levelet, ő pedig válaszol, és a rendszer ezt figyeli, hogy milyen válaszadási arányjal vannak az emberek, és hát mindenki 100%-os, mert válaszolnak, de mindig egy napra rá, amikor én kérem a szállás, hogy jaj, ne haragudj, nem olvastam, és ezáltal ők 100%-osak, de nem fogadnak be, viszont utaznak, járnak másokhoz. És hát emiatt Rómában nem sikerült így szállást találnom. Szerencsémre, még Esztergomban, amikor dolgoztam, tartottam a Máltai Borlovagrendnek egy borkóstolót. És az elnökük jött elköszönni, meg megköszönni, de hogy sajnos kell mennie, mert hamarosan indul a gépe Rómába, hogy megy vissza haza. Hát mondom, én is pár hét és indulok Rómába, csak én kerékpárra. És kérdez, hogy van-e szállásom? Hát mondom, talán alakulni fog, még nem tudok róla. Kezemben nyomott egy névjegykártyát, hogyha ott leszek, hívjam fel. És ezután nem sokkal én megismerkedtem Esztergomba szintén 2 kerékpáros turistával, Francesco és Claudio, rómaiak, ott túráztak. És hát bajba voltak, mert nem tudtak szállást találni, és segítettem nekik. Vagyis, hogy először hívtam magamhoz, de hát ők már 30 kilométert nem tekernek már.
Na, hogy Kürtre?
Igen, igen. De mégis ismerősnél sikerült nagyon jó áron elszállásolni őket, és már meséltem a római terveimről, és mondták, hogy szállásra ne legyen gondom. Hát én ezt úgy értelmeztem, hogy minthogy én is meghívtam magamhoz, ők is magukhoz hívnak, és majd ott alszom. Csak hogy ők úgy gondolták, hogy majd segítenek szállást keresni. Igen, ám, de ugye én megfogadtam, hogy szállásért nem fizetek, és ugye erre csak Rómába derült fény. De hát felhívtam azt a telefonszámot, és a Szent István házba szállásolt el engem, ráadásul úgy, hogy én nekem nem kellett fizetnem. Elmondhatatlan az az érzés, hogy miért kaptam én ennyi jót. Maga az egész út során nagyon sok jót kaptam emberektől, találkozásoktól, de ez egy ilyen, ez egy hatalmas nagy élmény és megtiszteltetés.
Jó volt az őrangyala, és valószínűleg Maier István szelleme is segített.
Hát biztos az őrangyalok azok működtek, és többször is tapasztaltam, hogy ott voltak fölöttem.
De akkor mondja el nekem, hogy milyen napi rendet alakított ki. Mert ugye itt nézzük az interneten, hogy fölállította a kis kamerát, odaült eléje, és akkor elmondta, hogy mi történt önnel aznap.
Átlagban ilyen napi 100 kilométert tekertem, ez 8 órát tesz ki. Tehát gyakorlatilag egy munkanap. Adott tájegységben ez különbözött annyiból, hogy ugye amikor hegyet másztam, akkor lassabban ment. Amikor tekertem már hazafelé, akkor hát részben ugye siettem haza, jobban ment a szekér, de ott ugye már laposa volt, és akkor tudtam többet tekerni. Reggel ilyen 7-8 fele indultam, és hát ez a napi 100 az a túrakerékpárosoknak egy ilyen teljesen átlagos. Ezt úgy terveztem meg, hogy én azért lássak is. Tehát ezt a túrát meg tudtam volna csinálni akár fele ennyi idő alatt, vagy még ha nem is fele, de 2 hónap alatt meg tudtam volna csinálni, de én szerettem volna látni és tapasztalni. És hát nagyon sok pihenő napom volt. Linzbe egy hétvégét töltöttem, Münchenbe is több napot töltöttem, sőt Passauba is több napot töltöttem. És hát ugye a Róma egy hét helyett 10 nap, mentek aztán a napok, amiket nem terveztem be, és hát ezért volt az, hogy hazafelé utolsó 3 hét, az megállás nélkül minden nap 100 kilométer.
Valahol be kellett hozni ezt az egészet, de akkor maradjunk Rómában. Hát ugye ez volt a Maier István emléktúrának a végállomása, mondhatnánk. Ugye elindult Kürtről, ment Esztergomba Maier István sírjához. Ott egy szalagot tett le. Mit vitt a Vatikánba?
Vittem egy kis magyar zászlót, és ugye arra ráírtam, hogy mit is csinálok, tehát hogy egy emléktúrát Maier István emlékére, tiszteletére, és ezt a kis magyar zászlócskát ott elhelyeztem a Vatikánban, a Szent Péter Székesegyházban.
Igen, én láttam is ezt egy fényképen, sajnálom, hogy nem mutathatjuk meg a hallgatóknak, reméljük, hogy még mindig ott van ez a zászló. A Szent István zarándokházban lakott. A Szent István házat magyar apácák vezetik, vagy legalábbis magyar származásúak.
Igen, ott a Benedetta főnővér van, és hát nagyon jó volt már majdnem 1,5-2 hónap után magyar szót hallani. A nővérekkel ott elbeszélgettünk, lelkileg nagyon feltöltődtem ott. Ráadásul a maga a ház is gyönyörű, az udvar, a park, és ott ugye igyekeztem azért behozni a lemaradást a blogírás közbe, és nagyon jó volt a nyugodtságban, hogy kiültem a parkba, és ott írtam az élményeimet.
Hát egy kicsit megpihent, de az nem azt jelenti, hogy nem akarta megismerni Rómát, az örök várost.
Hát így van, minden nap kint voltam a városba, és hát szintén azt kell mondanom, hál' Istennek, Francesco és Claudio, ugye, akikkel megismerkedtem Esztergomba, ők szinte minden nap csináltak nekem programot, és én ezt úgy is terveztem, hogy igazából nem a turisták által látott Rómát szerettem volna megismerni, hanem a valódi arcát, Róma igazi arcát, meg hát az összes utamba került várossal ezzel így voltam. Azért is így utazom, magányosan, kerékpárral, mert így sokkal közvetlenebb a kapcsolat. És hát olyan helyekre jutottam el, ahova úgy gondolom, hogy egy átlagos turista nem. És elmondható az, szoktam ezzel dicsekedni, hogy én jártam Rómába, mint turista, mint zarándok, illetve mint igazi római fiatal.
Ez mind egyszerre volt.
Így van, ez mind egyszerre.
Mutassa be nekünk úgy Rómát, ahogyan a turisták nem ismerik.
Hát nem tudom, szabad-e ezt így reklámoznom, de például a vasútállomás mellett van egy pizzéria, ahova tényleg 10 eurót befizettünk, és non-stop pizza, pizzasör, ami belefér, megettünk hárman 7 pizzát, és hát tényleg az a kemencében sült, a széle megégett, de az volt benne az igazi. Elvittek a srácok, ahova ők járnak szórakozni a tengerparti diszkóba, tehát ott sok fiatallal megismerkedtem, illetve hát Francesco szereti a rock'n'rollt, és rengeteg ilyen táncos helyen voltunk, és sokat táncoltunk, voltam stand-up comedy show-n is például, és hát igazából sok mindent nem értettem, de hál' Istennek zenés volt, úgyhogy élvezni tudtam. És például ott tapasztaltam egy olyat, hogy Olaszország az tulajdonképpen két részre oszlik, az észak és dél. Vagy hát igazából Olaszország az csak egy földrajzi fogalom, mert minden egyes járás, minden egyes körzet más. Mások az emberek, más a gasztronómia és az építészeti stílus, és ez így élesen elhatárolódik, de ez az észak és dél, ez nagyon észrevehető, és éppen egy olyan ebben a humoros műsorban egy olyan műsor volt, hogy ilyen képeket, ilyen skicceket mutatott, amit hát az ottani a két heteként nem nagyon, de volt az, hogy Milánó és egy üres lap. És kérdeztem Francescót, mert erről már hallottam, meg olvastam, hogy a rómaiak azok Milánót nem Olaszországnak tekintik, és hogy miért van ez. És nem tudta megmondani. Azt mondta, hogy nem tudja. Mert? Azért. Mert ő is ezt tanulta. Úgyhogy nem tudtam meg, de hát Rómában is van ilyen, tehát a Trastevere, a Tevere túloldala, ez egy kis körzet román bévül, ők gondolják magukat az igazi benszülött rómaiaknak.
Hát ez visszanyúlik még a római birodalomba. Úgy érzi, hogy a római birodalom annyira megvan a rómaiakban, tehát a római birodalomnak az érzése, hogy ez mind valamikor az egykori nagy birodalom fővárosa volt, és mi itteniek vagyunk, tehát onnan származunk, és nekünk erre büszkének kell lennünk?
Hát ugye nem messze a Kolosseumtól, hatalmas nagy kőtáblákon kint van a római birodalom fejlődése, és erre hihetetlenül büszkék a rómaiak. Tehát Francesco is mondta, hát nézd meg, te ott laksz, és az is római birodalom volt, úgyhogy erre nagyon büszkék a mai napig.
És ez a Trastevere egyébként most a turisták szeretnek oda járni, mert ez ilyen látványosság.
Igen, rengeteg kis kávézó, pizzéria nyílt ott. De kérdeztem Francescót, hogy most én akiket itt látok, hogy kint ülnek, ezek turisták, vagy pedig tényleg benszülött rómaiak. És hát ő azt mondta, hogy nem, hogy igazából itteni lakosok járnak ki, ülnek ki kávézni. Persze egyre több turista is van, de hogy az a jellemző még.
Róma megismertetésében segített két olasz fiatalember, tehát ugye nyelvi problémák is föl szoktak lépni itt-ott. Ők nem tudom, milyen szinten beszélték az angol nyelvet, olaszul meg, ugye sokat nem tudott.
Hát igen, akkor még csak pár hete voltam olasz nyelvterületen. Bár mondják, hogy az olasz könnyű, de hát ugye az ember a nyelvekbe kialakít magának egy bizonyos szókincset, és ugye azzal él. De hát még ugye gyakorlatilag nullán voltam, és hát az angolom is nagyon gyér. Németes voltam, angol csak egy évet tanultam. Volt egy icipici útikönyvem, egy útikalauz, de hát még az is kevés volt. Szerencsémre Francesco kívülről fújt a Róma történetét, és minden este, amikor ugye kimentünk a városba, minden egyes épületről, emlékműről elmondta, hogy mi is az valójában, elmondta a történetét angolul. Hát ugye én angol nem beszélek hű, de nagyon jól, ezért az előadásaim során azt mindig többször elmondom a diákoknak, hogy most itt van a lehetőség iskolában, olyan könnyen tanulnak most nyelveket, hogy álljanak rá, mert ugye ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, és ezt tényleg nagyon-nagyon szoktam nekik hangsúlyozni, hogy tanulják az angolt, mert kinyílik a világ. Nekem is mondták annak idején, egyik fülemen bement, másikon ki.
És Rómába eszébe jutott.
És ott többször is eszembe jutott, igen.
The apple.
Valamikor régen jártam Rómában, természetesen le voltam nyűgözve, de hozzá kell tennem, hogy már előtte is figyelmeztettek minket, és jó, hogy figyeltünk, hogy ugye ott a zsebmetszők nagyon ügyesen űzik a mesterségüket, de mivel mi így fel voltunk készítve, tehát egy csoporttal voltam, kétszer is sikerült a zsebmetszőket lefülelnünk. Ön találkozott valamilyen kellemetlen problémával? Tehát mondjuk akár egy tolvajjal, vagy tényleg egy nagyon kellemetlen rossz élménnyel?
Nem, hál' Istennek nem volt ilyen berészem. Hallottam erről én is, tehát én is fel voltam készülve, és tényleg minimális dolgokkal jártam. Telefon, pénz által is ennyi, az pedig mindig a kezembe. Egyszer talán láttam egy zsebes, de őt is elkapták. De tényleg nem csak, hogy Rómában, hanem az egész utam során nem volt negatív élményem. Most az, hogy jöttek éjszaka a vaddisznók, az egy más dolog.
Na de hát akkor mesélj el.
Ugye Toszkánában nagyon elterjedtek a vaddisznók, és nem tudom miért nem lövik ki őket, nem engedik őket kilőni. És hát én erről olvastam előtte, de hát úgymond elfelejtettem. Már 3 napja Toszkán a területén voltam, amikor egyszer csak így este eszembe jutott, hogy hoppá, vaddisznók. De hát olyan szerencsétlen szálláshelyet sikerült találnom, ilyen elhagyatott olivaföld, hatalmas nagy gaz, és ilyen traktor nyomba. Nagyon meleg volt, tehát tudtam, hogy eső nem lesz, sátrat nem is állítottam. Csak úgy le a derékaljat, hálózsák, és aludni próbáltam. Hát éjfél, fél egy felé, vaddisznók visítoztak körülöttem, de tényleg nagyon közel voltak, szinte éreztem a szagukat, és így remegtek a fák körülöttem, tehát valahol ott futkostak, de a nagygaz miatt nem láttam őket. Hát annyira megijedtem, hogy hirtelen azt se tudtam, hogy most mikor kölykedzenek, vagy hogy mikor kell tőlük félni, meg lehet, hogy én jobban félek tőlük, mint ők, de hát mégis megijesztem őket támad, hát nem tudom, hogy mi lesz. Hát vártam órákat, valójában perceket, de nekem az akkor óráknak tűnt, még kicsit eltávolodtak, és akkor összeszedtem a cokmokomat, arrébb tekertem egy 20-30 kilométert, és egy híd alatt feküdtem le, hát ott se állítottam sátat, mert hát mondom, ide már úgyse jönnek. Hát hajnali 4-kor arra ébredtem, hogy a vaddisznóimat visítoznak körülöttem.
Hát valószínűleg már más vaddisznók voltak, de hát valóban elterjedtek Toszkánában. No, hát ugye végcél volt Róma olyan szempontból, hogy ott hagyta a Vatikánban a Maier István féle zászlót, de tovább kellett folytatni az útját. Nem akart megint északnak fordulni, hanem egy kicsit lejjebb kerekezett.
Hát az volt terve, hogy körbetekerem az olasz csizmát, és hogy igazából körbetekerjük, mert hogy úgy terveztük, hogy Olaszországot már lehelelés előddel tekerem körbe.
Ők kicsodák.
Ők 2 erdélyi fiatalember, akik egész Európát tekerték körbe. Ez egy majdnem másfél éves projekt volt, és amikor Szlovákiába jártak, én akkor találkoztam velük, és hát ugye megbeszéltük, pont úgy jött ki a lépés, hogy ők elmennek északra, nyugatra, és amikor visszaérnek Olaszországba, én is akkor érkezem. És hogy akkor közösen körbe tekerjük a csizmát. Csak hogy északon télen voltak, nagy hó, sok mínusz, nem tudtak olyan gyorsan haladni, mint ahogy tervezték, és ők meg akarták mászni a Mont Blancot is, Európa legmagasabb csúcsát, tehát nem jött össze a találkozó, csak később Nápolyban. Én letekertem a csizma orrára, onnan az volt terve, hogy áttekerek a keleti parton jövök hazafelé. Ugye mivel már tudtuk, hogy nem találkozunk, azt beszéltük meg, hogy majd ők mennek a nyugati parton délnek, én a keleti parton északnak, és valahol középen találkozunk. De hát ugye nem tudtam Reggio di Calabriából Bariba menni, mert csak autópálya vezetett, illetve hát fönt a hegyekbe vezetett út, hogy föl a hegyre, le a tengerpartra, megint föl, hát időben is és energiában sem győztem volna, ezért igazából nincs visszaút, mindig csak előre, de hát ezt úgy meg kellett szegnem és visszafordulni, de hát még is ugyanazon az útvonalon, de más utakon mentem, és visszamentem Nápolyba, ott találkoztunk lehelelés előddel. Ott viszont megbeszéltük azt, hogy találkozunk, beszélgetünk, és aztán mindenki megy a maga útján, de hogy mondta, hogy Tomi, te is már voltál annyit egyedül, mi is már több mint egy éve ketten vagyunk, minden reggel egymás arcát nézzük, mi lenne, ha te is módosítanál kicsit az útvonaladon, mi is módosítanánk kicsit, kihadnánk Szicíliát, és átmennénk keletre. Egy kis Albánia, Montenegro. Hát én kicsit aggódtam, mert ugye nekem nagyon-nagyon sietnem kellett volna hazafelé, hogy hazaérjek a tervezett dátumra, de hát azt mondtam, hogy hát végül is egyszer élünk, és ha kiszámoljuk, időben meg tudjuk csinálni. És hát akkor úgy lett, hogy átbicikliztünk Bariba, onnan áthajóztunk Albániába, és jöttünk északra, Albánia, Montenegro, icipici Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, és úgy haza.
No hát azt most gyorsan elmondta, akkor most részletezze. Mondjuk milyen volt Dél-Olaszország az északiakhoz képest? Azt mondta, hogy az észak teljesen más, és dél is más. Sajnos ezt ők is tudják, mert ugye az északiak el szeretnének szakadni.
Meg kell, hogy valljam, nekem Toszkána a szívem csücske. Mind a gasztronómiát, illetően hát mind a borokat, ugye? Én azt terveztem, hogy majd a Toszkánában úgy leszek, hogy kint találkozok a szőlőültetvényeken dolgozó emberekkel, és majd bekéreckedek, hogy szállás cserébe segítek, dolgozok, vagy hogy megtanítanak finom ételekre. De senki nem volt sehol. Hát részben annyira melegek voltak, szárasságok voltak, meg hát ott a szőlői szegény alig marad, meg nem még a gaz, tehát nem kell kapálni. Úgyhogy ez a tervem, ez elszállt. Bár nem mondtam le róla, lehet, hogy majd egyszer valamikor visszamegyek, de akkor már stoppal, és akkor már tényleg arra leszek kényszerülve, hogy valahova bekéreckedjek. Dél-Olaszországba azt tetszett, hogy mivel hegyes, sziklás a part, sokkal tisztább a tenger, és én ugye nem tudom eldönteni, hogy a hegyeket vagy a tenger szeretem-e jobban, és ott mind a kettő egyszerre, hogy a hegy és a tenger szellemei összekúcsolják karjaikat, gyönyörű látvány. Az Amalfi part, az maradt meg bennem, az Amalfi part, az a Siena és Nápoly közt terül el, egy ilyen kis fészigetszerű kiugrás, hát tényleg az mindent vitt. Ez valami gyönyörű vidék volt.
És milyen változás volt Olaszország után Albánia? Hát egyrészt ugye a vidék is más, másrészt az emberek meg nagyon-nagyon mások, úgy tudom legalábbis az ismerősöktől.
Féltünk tőle, megmondom őszintén, hát hogy ott ki fognak rabolni, meg hogy mi lesz velünk, és azt kell, hogy mondjam, teljesen pozitív mértékben csalódtunk. Teljesen nyitottak, mindig előre köszöntek, sőt, még az angolt is úgy, ahogy beszélték, és mindig kaptunk friss vizet, invitáltak, kaptunk gyümölcsöt, tehát teljesen más, mint amit a médiából gondoltunk. Indulásom előtt mondták többen is, hogy miért nem keletre megyek, miért nyugatra megyek, hogy meglátom, egyszer belekóstolok keletbe, és beleszeretek.
Ez nem annyira kelet azért, hát Balkán, ugye?
Igen, de már ugye érezhető. Mert ugye ott a vándor az egy szent ember, akinek segíteni kell. És ezt mi éreztük és tapasztaltuk.
Hát meg, hogy Albánia is szeretne Európához tartozni, bár lehet, hogy most már meggondolják magukat. Ez lehet, hogy most egy ilyen csípős megjegyzés volt, de újabban ilyen furcsa dolgokat hallani. Hát akkor mondjuk azt, hogy letekerte ezt a hány ezer kilométert?
6000-re volt tervezve, kis kitérő után 6800 lett a vége. Azonban, mivel lehelék hazakísértek engem, úgy illő, hogy én is hazakísérem őket Marosvásárhelyre, tehát Kürtön megpihentünk egy-két napot, oly módon, hogy ugye hétvégén érkeztünk Kürtre vasárnap, és akkor hétfőn elmentünk focizni, kedden röpisztünk, szerdán métáztunk, és akkor csütörtökön elindultunk. Augusztus 14-én érkeztem haza, 15-én született István bácsi, tehát a születésnapjának előestéjére, és úgy terveztük, hogy megnézzük augusztus 20-án Pesten a tűzijátékot, és aztán onnan indulunk Vásárhelyre. Mikor megérkeztünk Kerdélybe, ott én még pár napot eltöltöttem, a környéket bejártuk, aztán jöttem haza, 4 hónap és 8000 kilométer lett a vége.
Azt még nem kérdeztem meg, hogy a rendőrök hogyan figyelik az ilyen vándorokat, hogy is mondta az a kislány, a biciklis csigákat.
Visszatérve Dél-Olaszországhoz, arról is azt hallottam, hogy hát elég érdekes nemzet, tehát ott is figyelni kell arra, hogy kirabolnak, meg nem szeretnek dolgozni, meg mit tudom én. Pontosan a Csizma orránál, Reggio di Calabriánál találkoztam két rendőrrel. Ugye Olaszországban többfajta rendőrök vannak, a polícia, carabinieri, meg nem is tudom, és meghívtak pizzára. Ugye a jótett helyben jót várj, aznap délben találkoztam egy amerikai kerékpáros sráccal, és hát meghívtam őt, hogy főzök neked is tésztát, ugye elbeszélgettünk, mert hogy egy hónappal azelőtt mi Észak-Olaszországban szintén találkoztunk, tehát ezek ilyen érdekes találkozások, elfogadt ebédet, megebédet, aztán elment. És hát még mondtam is magam, hogy hát könyörgöm, azért este igazán meghívhattál volna egy pohár borra, vagy nem tudom, hát ez nem így való. De hát ugye jótett helyben jót várj, este készülődtem vacsorázni, és akkor megjött ez a két rendőr, hát nagy kerékpárosok, épp biciklisztek, és hát látták, hogy ezeknek a felpakolt kerékpároknak igazából van egy kis varázsa, és látják az emberek, hogy hát nem a falu végére megyek szőlőbe kapálni, hanem tényleg messzebbről jövök, és hát megálltak, és próbáltunk beszélgetni. Hát ők nem beszéltek angolul, igazából annyira jól én sem, de hát már több mint egy hónapja olasz nyelvterületen voltam, és hát megtanultam, hogy jó ungarese, fara giro d'Italia, la bicicletta, la solo, dormire in tenda, tehát elmondtam, hogy egyedül tekerek, egy olasz körutat csinálok, sátorban alszom, el tudtam mondani, hogy sei mila kilométri tre mesi, hogy 6000 kilométer és 3 hónap, és hát kérdezték, hogy mangiare, mangiare, hogy enni. Hát mondom, épp készülök enni, de hát nem, hogy menjünk, üljünk be valahova. De mondom, nekem napi 6 euró a limit, és hát azt már kimerítettem a mai napra, nem férek bele. De hogy ne törődjek azzal, pizza vagy spagetti? Hát mondom, tésztát azt teszek napi szinten, akkor legyen pizza. De akkor még én nem tudtam, hogy én fizetek, vagy ők fizetnek, vagy hogy lesz. Hát ugye hittem abba, hogy ez egy megvendégelés. És hát úgy is volt, felvittek a városba, ott bemutattak egy srácnak, aki a szembelévő pizzériába bevitt engem, és akkor egy nagyon bájos pincér, hogy kijött, hát szegény, ő se beszélt ugyan angolul. Kiválasztottam azért egy olcsóbbik pizzát, egy ilyen 5 eurósat, és amikor a végén mondtam, hogy fizetnék, hogy nem, cég ajándéka, és még kaptam pluszba még kólát is, meg üdítőt. És ez Dél-Olaszországban, amiről azt gondoltam, hogy ott majd ki fognak rabolni.
Valóban, most mondjam azt megint, hogy az az őrangyal nagyon sokat segített, mondjuk így egyszerűen, végig tekert 6000 kilométert, és tulajdonképpen rossz nem történt önnel. Ez azt jelenti, hogy ez valami biztatás is, hogy csak így tovább, és folytassa az utazásokat.
Hát ugye 8000 kilométeret egy defektem nem volt, és hát eső is csak ilyen 7-8. Igaz, hogy volt 3 napos, de összességében elmondható, hogy nagyon kevés eső volt. És hát tényleg az, hogy az őrangyalok működtek, ezt köszönhetem az itthoniaknak is, mert hát ők küldték őket, ezt éreztem. Sőt, volt is egy olyan eset, hogy írtam a Twitteren haza, hogy hát na, akkor most már jöhetnek az őrangyalok, mert hallom a vaddisznókat ismét, és nem volt gond. És hát tényleg úgy volt, hogy én hittem abba, hogy ezt meg tudom csinálni, hittem abba, hogy nem lesz probléma, és az ember, amit kigondol észbe, az később ott lesz a kezébe. Csak pozitív gondolkodás.
A Maier István emléktúrát bevégezte, és ez azt jelentette, hogy erről mindenkinek be kell számolnia. Tehát ott volt az internet, azon kívül pedig elsősorban a községben kellett beszámolni.
Hát a Maier István emléktúrának tulajdonképpen ezzel még nem volt vége, nem beszélve a küldetésről, ugyanis arról, hogy most én 2011-ben eltekerek István bácsi emlékére, és mondjuk tartok előadásokat, élménybeszámolókat, megjelennek cikkek, és beszélnek róla az emberek, egy kicsit megismerik, de 2012-ben elfelejtik. És én úgy gondoltam, hogy 2012-ben elmegyek Párizsba, mert hogy a híres neves grafikus és rézmetszőként több ízben is járt Párizsba a kiállításon, tehát így is tudom mihez kötni. És hát akkor már 2012-ben is egy kicsit előtérbe kerül István bácsi, és ezzel már így megalapozom a 2013-as 200 éves születési évfordulójának az emlékét.
Hát igen, és mivel az megint legalább ennyi időt vesz igénybe, hogyha elmondja a párizsi útját, akkor itt most befejezzük, és legközelebb folytatjuk a párizsi úttal. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, a Zarándoklat a Vatikánba című műsorunkat hallották, amelyben a Kürti Kovács Tamás mondta el élményeit a Maier István emléktúráról. A műszaki munkatárs Kovács János volt. Figyelmüket Melay Erzsébet köszöni meg. Műsorunkat a 12 órai hírek után az 50 év 25 percben című műsorral folytatjuk. Stay, but oh, the road.
dancing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Chasing shadows, just enjoy the ride.